Nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy ismét találkozhatunk. És hogy azt jó látni közöttetek, hogy ti is öregszetek, nem csak én. Meg a gyülekezet is. És ez abból is kiderül, hogy itt egyre több a gyerek. Az elején inkább ilyen ifjúsági, fiatalos korosztály kezdte ezt 15 évvel ezelőtt a gyülekezetet. Valami ilyesmi emlékem van. Aztán hát velem és Sanyival és a többiekkel együtt öregszetek ti is, és jönnek a következő nemzedékek, és ezek a dolgok szépen alakulnak úgy, ahogy az Isten munkája az életükben. Hozom a köszöntést délelőtt munkatársammal, Uzonyi Norbert testvérrel együtt az érdligeti gyülekezetben ünnepeltünk, ma ilyen ünnepelős nap van. Ott Mikkel József lelkipásztor költözött át Magyarországra, illetve Érdligetre, és a Varga György mellett a gyülekezet zenei lelkipásztora lett, most iktattuk be ebbe a szolgálatba őt, és hát jó volt együtt lenni az iskolában, zsúfolva és örömmel és könnyek között, és hát ugyanakkor azzal a hittel és a reménységgel, hogy Isten sok mindent jövőben készít. Jöttem, mert hívtatok, és jöttem azért, hogy veletek is együtt ünnepeljünk, hiszen 15 év, az már egy nagyon komoly idő, egy ilyen tinédzser korú lett a gyülekezet. Voltam olyan gyülekezeti alkalmon, ahol azt hiszem, hogy 90 éves lett a gyülekezet, és az egyik köszöntő Boros Dávid volt, aki azzal kezdte, hogy hát nemrégében adott össze egy házaspárt a szeretett házba, ahol a férje az 100 éves volt. És hát föl lehet tenni a kérdést, hogy milyen lehet egy 100 éves házasság, vagy föl lehet tenni, milyen egy 100 éves gyülekezet, de hogy milyen egy 15 éves gyülekezet, azt ti tudjátok. De jó megállni, amikor egy ilyen pontra érkezik el egy közösség, hálát adni Istennek, együtt egy picit vissza, és legalább annyira előre tekinteni, és legalább annyira fölfele tekinteni, mert mindegyik fontos. Egyik sem elhagyható, mert csak egyoldalúvá teszi az ünneplésünket, ha vissza, vagy ha előre tekintünk, és felfelé nem. Az Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetét hoztam ma délután közétek, és ez alapján szeretném az Isten igéjét hirdetni. Az egész fejezetet olvassuk el, az Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetét következőképpen szól hozzánk. Ti szomjazók, mind, jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én útaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttem, és a mezői fái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén mirtusznő. az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül, amely nem pusztul el. Melyik a legnagyobb vallás a világon? Nem a hindu, nem is a buddhista, nem az iszlám, nem is a kereszténység. A legnagyobb vallásnak van 3-4 jelszava. Az egyik jelszava az, hogy enyém. Minden az enyém. Méghozzá minél hamarabb. A másik jelmondata az, hogy több, nagyobb. Mindig többet. Mindig többre. Mindig nagyobb akarok lenni. Főleg a másiknál. Másoknál. És a harmadik jelmondata az, hogy sikeresen. Minden sikeresen. És vannak kirakatban, ennek a vallásnak a kirakatában, amely a világ legnagyobb vallása, olyan emberek, olyan történetek, amelyek úgy látszanak, hogy valaki abban nagyot kaszált, hogy valaki abban egyre jobb többre jutott, és milyen néz, milyen kicsi volt, és milyen nagyjá lett, és benne milyen remek, mindig sikeres volt, mindig minden túlélt. Aztán sokan igyekeznek utánuk. Ennek a vallásnak van a legnagyobb követői tábor a világon. Nagyon sokan igyekeznek. Ezek után a bálványok után. Csak nem mindig sikerül, hogy minden az enyém legyen. Akkor és ott, amit kigondolok, amit megpróbálok elérni. Nem mindig sikerül az, hogy mindig többre jussak. Mert időről időre a dolgok állása nem ezt mutatja. És az sem igaz, hogy mindig sikeresek tudunk lenni. Mert nem minden sikerül. Sem egy gyereknek, sem egy felnőttnek. És ez a vallás termeli ki a világon ez a legnagyobb vallás, a legtöbb szomjas, éhes, fásult, összezuhant és megsérült embert. Körülöttünk élnek. Talán mi is ennek a vallásnak a szédelgői voltunk. És aztán megszólított bennünket az Isten, úgy, ahogyan Ézsaiás megszólal, és azt mondja, ti szomjazók, mert hogy szomjaztok. Éhesek, fáradtak vagytok, élni szeretnétek. Kiteljesedett teljes életet. Ti szomjazók, gyertek hozzám. Miért adnátok az életeteket, az időtöket, az energiátokat, a pénzeteket valami másra is valaki másnak? Olyan vallásnak az oltárán, amely hamis, talmi, ember csinálta, ember gyártotta, az emberrel vész el, lesz a múlté. Hiszen Isten nem ilyen. Az Istenben bízóknak az élete olyan, amelyet Isten megelégít, teljessé tudja tenni az életünket. Úgy, ahogyan ebben a prófétai üzenetben olvashattuk. Táplál, gondoz, bőségesen a lelkünket, a testünket, az érzelmünket, az értelmünket, az álmainkat, a vágyainkat, a törekvéseinket, a közösségeinket, a jövőnket így táplálja, gondozza és tudja teljessé tenni, amelyben persze mindaz, ami az ő vezetésének az útján folyamában benne van, benne lesz. De csak az. Úgy, mint Isten népe, Izrael népe a pusztában, akiket Isten vezetett és gondoskodott róluk. Megelégített, amikor szükségben voltak. És ha zúgolódtak, mert álmaikban előjöttek Egyiptom húsos fazekai, akkor szembesítette őket Isten az álmaiknak a képtelenségével és ürességével, és aztán meg akarta őket elégíteni. 15 év, sok is, meg kevés is. De arra biztosan elég, hogy legyen bőséges tapasztalatotok arról, hogy milyen az élő Isten. Hogy az élő Isten nem csupán hív, hanem kész megelégíteni, meggazdagítani. A szomjúságunkat elvenni, mert ahogyan Jézus is kiáltott a nép felé, a körülötte élők felé, hogy jöjjetek, akik szomjaztak, szomjaztok. Vagy ahogyan egy csendes beszélgetésben a samáriai asszonynak mondja, az élő vizet kínálja, ami után nem kell tovább szomjazni. Igaz ez, igaz lehet a ti életetekre és a közösségeteknek az életére. Igaz lehet ez arra a szolgálatra, amelyben benne vagytok és benne vagyunk. Hogy azt hirdetjük, hogy nem nálunk van az élet forrása, de ismerjük az élet forrását, és oda tudjuk hívni. Nem belőlünk fakad mindez, hanem az Istenből fakad, de rajtunk keresztül árad, és először bennünket elégít meg, teszi teljessé is gazdaggá az életünket, és ezt követően láthatják mások is, és élhetnek mindezzel mások is. Persze, a lelki életünk, a saját történetünk talán zsákutcáknak a története is. Amikor kerestünk olyasmit, ami nem étel és ital, nem elég, de azt hittük. Amikor megcsaladtunk az ördög által. Vagy akkor, amikor egy-egy közösség életében időnként vannak olyanok, hogy hátra menetre vagy át kell kapcsolni és valahogy kikerülni dolgokat. Természetesen minden gyülekezet közösség életében, a különböző korszakokban vannak olyan helyzetek, amikben tanulni kell az Isten vezetését, ahogyan formál bennünket, és újra rádöbbenni. Hogy nem programok, nem emberek, nem szolgálatok, nem panelek, amiket magunknak megalkottunk és fenntartunk, fognak bennünket megelégíteni, fogják a választ adni a mi és mások kérdéseire, hanem csak is egyedül a közöttünk jelenlévő Jézus Krisztus az ő szent lelke által, az ő igéjén keresztül tud bennünket megszólítani és megelégíteni, válaszolni a kérdéseinkre, a válaszolni az igazi szükségeinkre. Kedves gyülekezet! Mindazzal a témával kapcsolatosan, amit az íge alapján hozzátok hozok, hogy egy-egy kérdést hadd fogalmazzak meg most a számotokra. Kedves 15 éves gyülekezet, mibe fektettek be? Azt mondja Ézsaiás, azt a kérdést teszi fel, hogy miért adnátok pénzeteket azért, ami nem kenyér? Mibe fektettek be? Egyenként, együttesen, az életeteket, gyülekezeteteket. Mi az, amiben úgy bele teszitek magatokat? Olyan, ami kenyeret hoz, életet munkál, vagy csak hamu és füst, amely a múlttal, a múltá válással elszáll. Mibe fektettek be? És természetesen ezekre a kérdésekre egyenként vagy együttesen ti adjátok meg a választ, de Isten lelke hadd tegye föl számotokra ezeket a kérdéseket, és miközben hálát adtok a múltért, legyen ilyen felelősségteljes és hálaadást munkáló a jövő is. Másik, amit ebben az igében olvashatunk, amit így fogalmazhatnánk meg, hogy Istenért és az ismeretlenekért. Istenért és az ismeretlenekért. Így olvashatjuk, Ézsaiás ezt mondja, az Isten hívó szava az nem csupán az Istenről tudókat szólítja meg, hanem te olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Különös, hogy az Ószövetségben látjuk azt, hogy Isten népét Isten úgy tervezte, úgy alkotta meg, és arra alkotta meg, hogy az ő dicsőségét, az ő igazságát bemutassák a népek között, népek felé. És akkor, amikor az Isten ószövetségi népe ettől eltért, azaz önmaga vált saját maga és lelkélete céljává, akkor ezt a küldetést nem tudták betölteni. Az új szövetségben pedig az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknak adja a nagy missziói parancsot, amelyben megjelöli a célt a föld végső határáig minden nép, minden ember felé az evangélium továbbadása. És ez azt jelenti, hogy újból és újból határokat kell átlépnünk. Újból és újból olyan embereket és közösségeket kell megszólítanunk az evangéliummal, Jézus Krisztus akaratának megfelelően, amelyek adott esetben még nem ismerik őt, akik számunkra sem ismertek, ebből kifolyólag ismeretlen az a terep, ahol járunk, ismeretlenek azok az utak, amin kell ezekhez az emberekhez, ezekhez a közösségekhez járni. Igen, a hívő élet és a hitből fakadó gyülekezeti élet az ismeretlen felfedezése. Az ismeretlen felfedezése. Nem körbe-körbe járunk, mint a versíró mondja Sámsonnal, hogy körbe-körbe, bamba-körbe. Nem ilyen, hanem egy olyan úton haladunk, amelyben újból és újból ismeretlen etapok, ismeretlen útszakaszok várnak ránk, hiszen újabb és újabb az ismeretlen, amit meg kell hódítani, el kell érni, benne a szolgálatot meg kell találni, és annak eszközeit, útját, lépéseit. Mindez azonban nem valami fajta kalandvágy. Nem valami olyasmi, amikor nem vagyunk otthon abban, amiben járunk, amiben vagyunk. Nem ebből fakad, hanem abból a Krisztusért érzett szolgálat és küldetés tudatból, még inkább az Isten magasztalásának és a dicséretének belülünk kiáradó szeretetéből és szentségéből, hogy egyszerűen lépünk tovább, és lépünk újabb és újabb emberek felé. Azaz Istenért, nem önmagunkért. Nem élményekért. Nem azért, mert új utakat szeretnénk járni, és a régieket már unjuk. Hanem azért, mert Isten hívott el mindezekre. Ezeken az újabb és újabb utakon Istenért, az ismeretlenekért kell járnunk, és élnünk, és szolgálnunk. És amikor ezt tesszük, akkor Isten képessé tesz bennünket újabb és újabb módon, hogy szolgáljunk. Tegnapi nap folyamán ott voltam a Tábita Gyerekhospice Ház 5 éves jubileumi ünnepségén. Ez Török Bálinton, Magyarország egyik talán legjobban felszerelt gyerekhospice háza. Nemrégiben a szeretett szolgálat, illetve az egyház körébe került ez az intézmény. És ott volt mellettem ült az államelnöknek a felesége, Herceg Anita, és ahogyan megszólaltak a különböző üzenetek, énekek. És amikor én is odaálltam előre, és körbenéztem, és láttam, azt láttam, hogy olyan emberek, többek között ő is, aki ott volt, akiket nem ismertünk. Ezek az emberek törölgetik a szemüket, és láthatóan megfogja, megindítja, nem csupán a helyzet, nem csupán az a körülmény, amelyben ott vannak, hanem valahol mélyen az Isten jelenléte. Az Isten szerető jelenléte. Újabb és újabb helyek, helyzetek, amire az ember nem tud fölkészülni. Nem tudunk fölkészülni, és nem tudtok fölkészülni. A kérdés, amit itt hagyok. Mi az az új, ami most előttetek áll? Mi az új etap? És kik azok az ismeretlenek, akik még ismeretlenek, de akik felé vonz benneteket a Szentlélek, akik felé küldetést adott. Persze lehet, mondjátok, azért ismeretlenek, mert még nem tudjátok. De a dolgok nem így szoktak történni, hogy egyszer csak ott vagyunk a dolgok sűrűjébe, hanem Isten vezet, nem taszigál. Isten vezet. És amikor vezet, akkor ő felkészít, akkor előkészít, akkor bemutat, akkor belevon bennünket az ő tervébe. Istenért és az ismeretlenekért. Aztán azt is olvassuk ebben az igében, láthatjuk, hogy Isten másképpen cselekszik. Isten másképpen cselekszik. Vannak, akik azt mondják, hogy miért kell mindig újra föltalálni a kereket? Hát, ha már kitaláltunk valamit, ami működik, hát vegyük át, csináljuk. Miért kell új módon csinálni mondjuk a éneklés, dicsőítést? Ha föltalálták elveink így, akkor csináljuk úgy. Miért kell így vagy úgy másképpen szervezni a gyülekezet életét? Ha már kialakítottuk ezt, csináljuk úgy. Jól kitaposott ösvényeken jó haladni. Van ebben igazság, csak sok-sok hiányosság is van benne. Mert Isten nem egy statikus Isten. Nem állt meg a teremtés végén, és azt mondta, hogy befejeztük. Itt a vége, fuss el véle. Hanem azt olvassuk, azt mondja az Úr Jézus Krisztus róla, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, szóval én is munkálkodom. Jézus Krisztus halad előre, az Isten munkája halad előre ebben a világban és a mi életünkben is. Ő nem áll meg. Ha mi megállunk, akkor lemaradunk őtőle. Azaz nem azt jelenti, hogy nem kell értékelnünk azt, amit már megértettünk, megéltünk, felfedeztünk és megismerve gyakoroltunk, hanem mindezt látva, értve, ismerve, ugyanakkor engedni az ő hívásának és vele haladni lépésről lépésre, szinkronban, előre, az ő útján, az ő akaratának megfelelően. Isten szuverén Úr. Néha-néha mi valahol olyan sztereotípián módon gondolkodunk, és csak bizonyos módon, bizonyos dolgokban tudunk gondolkodni. És engedjétek meg, hogy én még azt tapasztalom, még az új gyülekezetekben is, könnyen-könnyen megkísérti a közösségeket az, hogy hát már mi így csináltuk már ezt 5 éve is, meg 10 éve is, akkor most miért kéne másképpen csinálni? Mi ezt csináltuk már 5 éve, meg 10 éve, miért kellene ezt másképpen csinálni? Higgyétek el, lehet, hogy nálatok nincsen ilyen, csak nálatok nincsen ilyen, látok egy-két más, de láttam már. És nem csak 100 éves gyülekezetek tudják azt mondani, hogy mi mindig így csináltuk, ergo miért kéne másképpen csinálni? A mi gondolkodásunknak vannak csapdái. Hadd mondjak egy-két ilyet. Azt mondja valaki, Isten mindig a kicsit, az értéktelent hívja az ő szolgálatába. Igaz, vagy nem igaz? Látom, hogy van, akik bólogatnak, van, akik néznek, hogy mit kéne itt erre mondani, mi a jó válasz. Hát egyik oldalt igaz, de nem teljesen, mert nem mindig. Gondoljatok bele például egy Saulra, aki a Tarzuszi volt. Hát ő egy nagy kaliber volt. Korának kiemelkedő tehetsége, ismert személyisége, aki számon tartott nem csak a zsidó, hanem a keresztényé lett közösségek is. Aki olyan ember volt, aki egyik oldalon is tudott sokat csinálni, meg aztán a másik oldalon is. Ez az ember nem egy picike ember volt. Lehet, hogy termetileg az volt, de más kaliber volt. Isten néha így, néha úgy cselekszik. És neki nem akadály, hogy kicsik vagyunk, és nem akadály, ha valaki emberileg nézve nagy kaliber. És tudja formálni, ha az ő kezébe tesszük le az életünket, egyiket is, meg a másikat is. Vagy azt szoktuk mondani, Isten mindig megsegíti az övéit. Isten mindig megsegíti az övéit. Igen. Aztán elkezdjük olvasni a Bibliát, és mondjuk eljutunk példának a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéig, és ott olvasunk egy ilyen mondatot, egy átvezetés van, hogy másokat, mások pedig. Előtte felsorolja a hithősöket, akik országokat győztek le, akik oroszlánokkal álltak szembe, és aztán olvasjuk el, hogy mások pedig, hát azokat pedig azt olvassuk, hogy tűzre adták, szétfűrészelték, megölték, és ezek nem látták meg az Isten dicsőségét, nekik ez adatott. Hát Uram, most akkor megsegíted a tieidet, vagy nem segíted meg? Hát hogy van ez? Figyeljétek csak, mennyire panelekben tudunk mi gondolkodni. Mennyire az emberi gondolkodás léptéke, körülményei tudják bezárni a mi fejünket, a mi gondolatainkat, a mi képünket az Istenről és magunkról, meg a jövőről. Újból és újból hozzá kell jönnünk, és hozzá kell igazodnunk az Isten igéjéhez és Szent Lelke segítségével megérteni az Isten jellemét, az Isten gondolkodásmódját. Azt, hogy Isten nem úgy, mint mi, nem úgy, mint én, hanem Isten másképpen gondolkodik, másképpen cselekszik. Bármennyire is megfeszülünk, nem leszünk képesek az Isten hullámhosszán mozogni az életünk minden pillanatába, hanem keresnünk kell az ő akaratát. Olvassuk ebben az igében, keressétek az Urat. És ha keressük az ő akaratát, ha alázattal készek vagyunk ráhangolódni ebben a keresésben, akkor fogjuk megérteni, és úgy tudjuk követni az ő akaratát. Nem egy csípőből, könnyedén, én már tudom, mert már láttam, már hallottam róla. Ha ilyen csípőből próbálunk tüzelni, akkor ennek a következménye az emberi lesz. Amit meg kell látnunk, hogy azt Isten másképpen teszi. Egy példát hadd mondjak, talán nem tudom, hogy bárki hallott-e tőlem ezt a példát már. A Baptista Világszövetségnek a közgyűlésén lehettem jelen, ahol egy díjat adtak át. Minden ötödik évben ezen a nagy konferencián, ami a Világszövetségnek a konferenciája, egy-egy ilyen is történik, és a legutóbbi ilyen alkalmon egy ruandai testvérnek adták a díjat. Remélem, jól mondom a nevét. Gato Munyemesako, így hívják a testvért. Ő egy tanárember és lelki pásztor. Tudjátok jól, hogy Ruandában a hutuk és a tuszik ahogyan egymásnak estek, ennek következményével több mint 1 millió embert mészároltak le. Ennek a testvérnek a családjában, sőt, tehát nem csak a tágabb, hanem a saját közvetlen családjában is volt ilyen vesztesége, gyermeke ott maradt. És amikor ebben az országban Istennel kezdte el nézni a dolgokat, akkor nem csak azt mondta, hogy milyen jó prédikálni erről a templomokba, hogy mondjuk szeressétek ellenségeiteket, hanem valamit kéne tenni ezzel az országgal, meg a jövőjével. És azt találta ki, Isten adta neki ezt a gondolatot, hogy gyerekeket táborokba gyűjtsön össze nyáron, vagy hát amikor tudja, de nem úgy, hogy hutuk meg tuszik, hanem együtt. És gyerekek, akiknek a szülei ölték egymást, azok egy táborba kezdtek el járni. Először csak apró lépések történtek. Aztán rájöttek egymásra, hogy ez nem gonosz. Talán nem is ellenség. Akár lehetne barátom is. Aztán lett belőle egy szélesedő program. Egészen odáig, hogy az ország határain túl is lépett, hiszen ezek a nemzetiségek nem csak ebben az országban vannak jelen. Akár azért, mert elmenekültek, akár egyébként is. És ott a térségben egy nagyon széles programmá nőtte ki magát, amit az ország vezetése is felismert. És a következő nemzedéket áthatotta a megbocsátás, a szeretet és a megértés. Mi kellett hozzá? Hogy egy ember ne a saját gondolatai, haragja, indulata, gyűlölete, fájdalma alapján és mentén haladjon, hanem kész legyen szolgálni. Olyan módon, ahogyan Isten ezt neki adta. Az Isten gondolatai szerint. Amikor ráhangolódunk az Isten gondolatára, akkor mindig valami újabb és újabb dolog történik. És ez különös dolog. Ez különös dolog. Nemrégiben éltem ezt át, hogy egy rádió műsorban hallgattam Velkei György orvosprofesszort, kórházigazgatót, aki arról beszélt, hogy Magyarországon, ha ilyen folyamatok zajlanak, így mennek a dolgok, 10 év múlva nem lesz nővér, aki elápoljon bennünket a kórházakban. A nővérképzés megy lefele, másrészt meg mennek kifele, és hát a dolgok folyamatának az ismeretében egyszerűen matematikai képletekből lehet látni ezeket. És azt mondta a rádióban, ahogy hallgattam, hogy és nagyon megütött, hogy vajon az Isten népe tud erre valamit válaszolni. Aztán valahogy Isten előhozott az emlékemből egy olyat, hogy voltak a baptisták között diakónisszák. Aztán közben találkoztam egy testvérnővel, egy lelkipásztornéval, aki meg nagyon kereste a helyét, a szolgálatát, elmondta ezt nekem, férjével együtt. És ahogy imádkoztam, ez a gondolat erősödött meg bennem. János tett föl neki ezt a kérdést. Akarná ezen a szolgálat területen szolgálni? Hát nagyon félve tettem föl, mert nem gondoltam, hogy nem voltam biztos benne, hogy ez egyáltalán érdekli. Föltettem neki a kérdést, meg elmondtam a dolgot. Nem kellene, nem tudná-e ezen a területen, nem akarná-e, nem mozdítja-e az Isten. Akkor könyvbe lábad a szeme, és azt mondja, tudod, megtérésem óta ezért imádkozom. Megtérésem óta ezért imádkozom. Aztán ott együtt könnyeztünk az Úr előtt, és azt mondtuk, na akkor induljunk el. És most azon dolgozunk, hogy jöjjön létre újra, mert a két világháború, meg aztán a második után egy kicsivel, egy ideig még létezett, baptista diakónisszák közössége, egyesülete, szolgálata, amiken keresztül a mi közösségünknek hozzáértő testvérnői, személyei szolgálhatnának az ország egy komoly szükségében. Most, meg majd a jövőben. Amikor Isten gondolatai meggyökereznek bennünk, és ráhangolódunk, akkor felfedezzük azt, ahogyan ő cselekszik. És ennél nagyszerűbb alig van a világon. Ennél nagyszerűbb alig van a világon. Kérdés. Neked, nektek hol, miben kellene most igazodni az Isten akaratához, az Isten gondolatához? Biztos szólongat benneteket is most, ezen a ponton, gyülekezeti életetek ezen pontján, egy aktív tinédzser gyülekezet, 15 éves, ott van benne a tetterő, a lendület, miben hív benneteket Isten hozzá a gondolataihoz való igazodáshoz. És végül még egy. Wir schaffen das. Ismerjétek a kifejezést? Jól ismert lett a világon. Merkel kancellár asszony mondata, gondolata, hogy mi megcsináljuk. Hát, megcsinálták. És szeretném azt mondani, nem kívánok politizálni. Semmilyen formában. Hiszem azt, hogy pártpolitikának és aktív politikának a gyülekezetben nincsen helye. Mindenkinek lehet és kell, hogy legyen politikai meggyőződése, de a gyülekezetben nincsen annak helye, hogy ezzel így foglalkozzunk. De ez a példa, hogy mi megcsináljuk, ez azért nagyot üt, mert ez belőlünk, az emberből zsigerileg fakad. az emberből zsigerileg fakad. Hányszor és hányszor mondtam én, mondtad te, mondtuk mi, a mi történelmünk során, hogy megcsináljuk. Néha úgy, hogy azért is megcsináljuk, vagy akkor is megcsináljuk. Néha úgy, hogy megcsináljuk. Na jó, megcsináljuk. És sorolhatnánk sokféleképpen. Persze a dolgoknak a természetének megfelelően az lett nagyon-nagyon sokszor a következmény, hogy jól megcsináltuk. Jól összehoztuk. És aztán helyre kellett hoznia az Istennek, másoknak, nekünk azokat a dolgokat, döntéseket és azoknak következményeit, amit megtettünk, ahogyan megtettük. Ugyanakkor azonban ez az ígevers, ez az ige szakasz arról is beszél, nem rólunk, nem a mi megcsináljukunkról, hanem arról, hogy Isten megtette. Ő megcsinálta. Hiszen azt olvashatjuk, hogy Isten elküldi az ő igéjét, elküldi, kiküldi az ő akaratát az ő lelke által, és ez nem tér vissza hozzá üresen. Elvégzi, amiért küldte. Meg fogja tenni, megcsinálja. Igaz ez a tekintetben, hogy amióta a világ, az Isten munkája szövi át ezt a világot, és tartja fenn ezt a világot. Hányszor beborult volna ez a világ, ha csak rajtunk múlna? De az Isten munkája, az Isten szeretete, az Isten irgalma, megtartó kegyelme szövi át, és tartja meg, és tartja fenn. És ő megtette. Aztán azért is igaz mindez, nem csupán az ő alkotása, hanem az ő igéje szerint. Hányszor és hányszor éltük mi is át, te is, a 15 év során is, hogy az ő igéje elvégezte azt, amiért küldetett. Hogy egy ige hirdetésben, egy biblia olvasásban, egy személyes csendességben, egy házi közösségben, vagy bárhol, ahol jártál, keltél, megszólalt harangzungásként valahol benned az Isten igéje, az Isten üzenete, és elvégezte. Elég volt. Elég volt arra, hogy megmentsen, elég volt arra, hogy megállítson, elég volt arra, hogy irányt mutasson a számodra, mert az Isten igéjében benne van a dinamit, az erő, az áldás, amit Isten belehelyezett. És leginkább az elvégeztetetben van benne. Mert azt is megtette. Hiszen Jézus Krisztus eljött erre a világra, elvégezte szolgálatát értünk, helyettünk és miattunk, és elkészítette az utat. Azt mondja Fülöpnek is, és a többieknek is, hogy elkészült az út, ahova én megyek, oda ti tudjátok az utat. Helyet készítettem nektek. Jézus Krisztus eljött erre a világra, és elvégezte mindazt, amire szükségünk van. Ahogyan később az apostol mondja, hogy ami az életre és a kegyességre való, minden megadatott benne a Krisztusban. Minden belehelyezett, belevetett ebbe a világba Jézus Krisztuson keresztül az Isten. Ráadásul elvégeztetett, azaz teljesen megtette. Nem felibe harmadába, nem úgy, hogy csak beszélt, hanem elvégezte, bevégezte, és utat készített a számunkra. Most nem kérdéssel fejezem be, hanem egy biztatással. Mégpedig azzal a biztatással, hogy higgyetek, és hogy nézzetek fel, mert az emlékezés a felnézéssel együtt igaz. Nézzetek fel a mindenható Istenre, Jézus Krisztusban adott kegyelemre, arra mindarra, amit kaptatok, arra a sokra, arra az elképzelhetetlenre, arra a gazdag örökségre, amit adott közöttetek, a szentek között, az Isten. Nézzetek fel ő rá, aki elég, mindenre elég, a mindennapotokra, a holnapotokra, a következő évre, a következő 15 évre, aki elég az ige hirdetőnek és a hallgatónak. elég a lelki gondozónak és a dolgokat összepakolónak. Aki elég a fáradtnak, elég a házassági gondokkal küszködőnek, aki elég a gyermeknek, aki felnő, és elég az idősnek, aki a halálos ágyán fekszik. Krisztusra nézzetek fel, aki nem csak mondta, hogy megcsináljuk, hanem azt mondta, hogy elvégeztetett, és mindent bevégzett, és mindent megtett, érted, és értünk. Többet nem lehetett, többet nem tud elképzelni és megtenni az ember, amit az Isten cselekedett, értünk Jézus Krisztusban. Testvéreim, a tövis helyén Ciprus nő, a csalán helyén Mirtus. Az Úr dicsőségére lesz ez. Emelje fel a szívünket mindez. Az életedben mennyi csalán, mennyi bozót, mennyi rendetlenség lenne, ha nem éltél, élnél Krisztussal. Mi minden nőne? És bár nő néha-néha így is, ott van az Isten igéje, aki tisztogat, aki formál bennünket. És tövis és csalán helyett Mirtus ágak nőnek. Nagyszerű dolog ez. És mindez az Isten dicsősége. Nem rólatok szól pusztán ez a nap. Nem a lelkipásztorról, nem a vezetőkről, nem a gyülekezetről, nem egy képről, az Istenről, aki másképpen gondolkodik, mint mi, aki meghív bennünket arra, hogy érte éljünk, és az ismeretleneket szólítsuk meg, aki betölti az életünket, és aki elvégzett mindent, amire szükségünk van, hogy gazdag, teljes és örök életünk legyen. Éppen ezért dicsérjük őt. Tegyük ezt most egy imádságban is. Atyánk, szeretnénk kitárni előtted a mi szívünket, a mi hálánkat, így együtt. Hiszen nem emberek voltak azok, akik kitalálták, hogy legyen egy új gyülekezet, az új remény gyülekezet, hanem a te szívedben született meg, szent lelked által hoztad létre, és tartottad meg. Köszönjük, Urunk, hogy a történetében, ebben a rövid 15 évben is fölfedezhetjük újra és újra a te kezed munkáját, a te dicsőségedet. És amikor hittel és reménységgel előre tekintünk, csak ebbe tudunk kapaszkodni. Urunk, fogadd el a mi hálánkat és magasztalásunkat. Méltó vagy rá, hogy ezt megtegyük. Te vagy egyedül méltó erre. És arra kérünk, hogy formálj mindannyiunkat, és formáld a gyülekezet minden tagjának a szívét, gondolatait, hogy tudjanak testvéreink, és tudjunk mindannyian rád hangolódni a te akaratodra, a te hullámhosszodra, hogy ne mi akarjuk megcsinálni magunk dolgai, magunk gondolatai szerint, magunk terveit, hanem valósulhasson meg a te akaratod, a te dicsőségedre, mindazokkal és mindazokért, akiket magadénak hívtál. Arra kérünk, Urunk, hogy a te lelked áldása, ereje és jelenléte legyen itt a gyülekezetben, nem csak most, hanem a továbbiakban is. És hadd legyen ez a hit és ez a reménység ott testvéreimnek a szívében, nem csupán ma, hanem a következőkben is. És mindezt hadd éljük meg a te dicsőségedre, a te magasztalásodra, Urunk. Amen.